Krisztusban szeretett ünneplő testvéreim, ahogy mondtam, Szent Háromság vasárnapja van, illetve Szent Háromság vasárnapja kezdődik el a mai estével, és a Szent Háromságnak a hittétele a kereszténységnek az alap dogmája, alap igazsága. Csak azokat a felekezeteket lehet kereszténynek nevezni, és az egyházak világtanácsa is csak azokat fogadja el kereszténynek, akik a Szent Háromság egy Istent vallják, a Szent Háromság egy Isten nevében keresztelnek, és vallják azt, hogy Jézus Krisztus valóságos Isten és valóságos ember. De mi római katolikusok nem csak ennyit teszünk, hogy megvalljuk a Szent Háromság egy Istent, hanem a gyakorlatban is léptennyomon, mint egy fölhívjuk testvéreinknek a figyelmét, hogy ezt a tényt tudatosítsuk. Minden imánkat keresztvetéssel kezdjük az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Azon kívül így kereszteltek meg mindannyiunkat az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. A Szentmise végén áldást adnak ránk, vagy bármire áldást kérünk, azt mindig a Szent Háromság egy Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében adjuk. Ugyanakkor újra és újra hangoztatjuk azt, hogy a Szent Háromságon belül a személyeket, úgy az Atyát, mint a Fiút, mint a Szent Lelket, imádat illeti, hála illeti, dicséret illeti és szeretet illeti. És ez már így volt az őskeresztények korában, hiszen a legősibb hitvallásunk éppen a doxológia, a dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek ima, amelyet már az őskeresztények így mondottak, hiszen Pál apostolnak a leveleiből egyértelműen világossá vált, hogy a Fiú szintén Isten, amint ő maga is mondta, hogy én és az Atya egy vagyunk. Tehát az evangéliumokban találkozunk egészen világosan és apró pénzre váltva a Szent Háromság tanával. Most én nem akarok itt most szellemi tornát, nem akarom kedves esvéreimet elkápráztatni azzal, hogy milyen zseniális eszmefuttatásokat lehetne a Szent Háromsággal kapcsolatban dogmatikus beszéd formájában elmondani, azzal úgy érzem, úgy ítélem meg, hogy semmire sem menni. Én egészen gyakorlati akarok lenni, megpróbálok szólni külön az Atyáról, külön a Fiúról, külön a Szentlélekről, és mind a három esetben segítségül hívok vagy egy szerzőt, vagy éppen egy irodalmi alkotást, hisz az Atyával kapcsolatban pontosan ezt fogom tenni. Mielőtt szólnék az Atyáról, Levicki Gyulának Isten című rövidke költeményét osztanám meg testvéreimmel, ezt mondja Levicki: Isten, ó, mondd a világon, azt a pontot hol lelem, a fűszálat a bogárkád, hol te nem vagy jelen. Mintha arcod mosolyogna a természet kékegén, s virágok közt járva, mintha leheleted érezné. Gyönyörű megfogalmazás, ilyet szépet csak a költők tudnak mondani. Azt kérdezte a rabbi a tanítványaitól egy alkalommal, hogy hol nincs jelen az Isten? És elcsodálkoztak szer fölött a tanítványok a rabbinak eme kérdésén, és elkezdték magyarázni, hát rabbi, ne butás, hogy hát jól tudod, hogy Isten fűben, fában, mindenben jelen van, mindenütt ott van, mert hát ő a leghatalmasabb, ő a szellem, a lélek, ő mindenütt ott van, és akkor a rabbi mosolyogva azt válaszolta, hogy fiaim, nincs igazatok, Isten nincs ott, minden ott, mindenütt. Isten ott, ahol nem engedik be, ott nincs jelen. Tehát ahhoz, hogy Isten jelen legyen az én életembe, hogy az én szemem, fülem, lelkem, szívem megsejtse őt, ahogy a költő is megsejtette ebben a gyönyörű kis versikében, ahhoz nekem hívő embernek kell lennem, és a hívő embernek azt nevezzük, aki befogadta Istent, aki beengedte őt a lelkébe. De ki is az Isten? Mindenképpen úgy találkoztunk vele hittanóráinkon, mint teremtővel, aki megteremtette ezt a látható, csodálatos világot, ugyanakkor megteremtette a láthatatlan világot, az angyal serege. Ki az Isten? Az az Isten, aki mindezt szeretetből teremtette, és Istent Szent János apostol és evangélista első levelében szeretetnek is nevezi, és mindaz, ami a szeretettel összefügg, az mindenképpen Istenre utal, hiszen Isten maga a szeretet. Ebben a szeretetben hívta létbe a világot, ebben a szeretetben helyezte kilátásba a megváltás, miután ősszüleink szembefordultak vele. Ebben a szeretetben lett emberi Jézus, ahogy hallottuk az evangéliumban, úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta érte, hogy mindaz, ki benne hisz, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. És kedves testvérek, ennek egy csodálatos üzenete van, és ezt két szóban foglalhatjuk össze, és ezt írjuk a szívünkre, írjuk a homlokunkra, írjuk le egy kis papírra, és tartsuk az asztalon, így szól, szeretett vagyok. Lehet, ha gyűlöl a szomszédom, lehet, ha haragszik rám a testvérem, tudom is én, milyen összefüggések lehetnek, de ez megcáfolhatatlan. Én szeretett lény vagyok, és pedig Istentől szeretett lény. És ez mindenféleképpen engemet valamire kötelez, mert ha engem szeretetből teremtett az Isten, szeretni küldött az Isten, én szeretett lény vagyok, akkor meg kell próbálnom nekem is másokat szerető emberré válni. S lám, ilyen egyszerű az egész. Mert egy jó atyában, kit tapasztaltunk meg gyermekként, egy jó édesapában, a minket szerető, az értünk dolgozó, az értem fáradó, az értem nappát évő embernek a szeretetét. Most egy jó édesapának a képe elvezet bennünket a szerető Istenhez, aki értem az emberért tesz mindent. Az utolsó fűszál értem az emberért van, mert én szeretett lény vagyok. Ez az első az atyával kapcsolatban, amit el szerettem volna mondani. Másodszor a fiúról szólok, és egy irodalmi példával, vagy idézettel kezdem, Tolsztoj, a nagy író azt mondja, Jézus tanításának alapgondolata a közvetlen párbeszéd helyreállítása Isten, Isten fia és a teremtő Isten között. Tehát Jézusnak a küldetése, missziója valójában erről szól, visszautalnék újra az evangélium szövegére, úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta, de ebbe az egyszülött fia értünk adásába a fiú beleegyezett. Íme eljövök, Uram, hogy teljesítsem azt, amit kívánsz, mondja a 39. Zsoltárban, mint egy profétikusa. Tehát Jézus beleegyezett engedelmességből, irántunk való szeretetből jött közénk megváltani bennünket. Pontosabban helyrehozni az ősszüleink által megrontott kapcsolatot, a párbeszédet, mert ha nincs párbeszéd, akkor nincsen kapcsolat. Most tehát akkor most nekem úgy kell megvizsgálnom önmagamat, a lelki ismeretemet, hogy eleget teszek-e ennek. Párbeszéd képes ember vagyok-e? Azt teszem-e, amit az értem életét adó Jézus Krisztus elvár tőlem? És itt a segítségül vett anyag az nem más, mint a 18. századból ránk maradt lübecki keresztnek a felirata, lehet, ha már hallották itt vagy ott, kedves testvéreim, de az interneten is fenn van, és nem csak katolikus oldalakon. Most ilyeneket mondott a lübecki kereszten a zseniális megfogalmazó, hogy ilyeneket ad Jézus szájába, azt mondja, ti mesternek hívtok, és nem kérdeztek engem. Hányszor teszem fel a kérdést, hogy mit akarsz, Uram, hogy cselekedjek? Hisz te vagy a mester, te vagy az életnek a mestere, én legfennebb tanítványod lehetek. Mesternek hívtok, és nem kérdeztek engem. Világosságnak hívtok, és nem néztek rám. Én vagyok a világ világossága, mondta Krisztus. Világosabb eszmével senki nem állt elő történelmünk során, mint Jézus Krisztus világosságot hozó eszméje, és mégis hányan és hányan a sötétségben bujdokolnak. Útnak neveztek, és nem jártok rajta. Egyetlen út van, amely az örök életbe vezet, és ez a Jézus Krisztus által fölkínált út. Életnek neveztek, és nem kerestek engem. Azt mondja János evangéliumában, azért jöttem, hogy életük legyen, és bőségben legyen. Ez a bőség nem a megterített asztaloknak a bősége, hanem a lelki kincseknek a bősége. Mert aki Jézust beengedi az életébe, az egészen biztos, ezekben a kincsekben bővelkedni fog. Bölcsnek hívtok, és nem követtek engem. Ki a bölcs? Azt mondja a bölcsesség könyve, hogy a bölcsesség kezdete az Úr félelme. Ha elkezdtem félni az Urat, akkor bölcsnek számítok. Hatalmasnak neveztek, és nem kértek engem. Senki nem mert elmondani azt, amit Jézus tanítványainak mond a búcsúzáskor. Én kaptam minden hatalmat az égen és a földön. Nincs más hatalom, mint az Atya hatalma, és ezt ő mind megkapta. Hatalmasnak nevezzük, és nem kérjük őt. Irgalmasnak hívtok, és nem bíztok bennem. Gondolhatunk a tékozló fiú történetére, vagy a sok-sok bűnösre, akiknek Jézus megbocsátotta a bűneit, és ezzel, mint egy új életet, új lelket pumpált, lehelt beléjük. Igazságosnak neveztek, és nem féltek tőlem. Az igazság az, mondja Jézus, hogy van örök élet, hogy van számadás, hogy tetteinkről számot kell adnunk, hogy Isten bele fog nézni életünk könyvelésébe. És jaj nekünk! És ezzel is fejezi be a lübecki keresztnek a felírata, ha egyszer örökre elvesztek, ne okoljatok engem, nem mert kaptatok tőlem szabad akaratot, és a szabad akaratnak a jegyében akár ellenem is dönthettek. Igen, tisztáznunk kell, hogy ki nekem, ki a ti számunkra, konkrétabban fogalmazva, ki az én számomra, Jézus Krisztus. Amikor Jean Martint, a jezsuiták megkérdezték az újságírók, hogy ki az ő számára Jézus Krisztus, akkor már hegyezték a ceruzájukat, azt gondolták, hogy a jezsuita teológus valami nagy körmondatokba összefoglalható vallomás fog tenni, és csak ennyit mondott, ki nekem Jézus Krisztus, minden. És nem is kell ennél egyszerűbb és nagyszerűbb válasz. Jézus Krisztus számomra minden. Ha ezt el tudom mondani, elmerem mondani, akkor egészen biztos, hogy jó lesz a kapcsolatom vele, és akinek jó a kapcsolata Jézussal, annak a kapcsolata újraépül, vagy egészen elmélyül a mindenható Istennel is. És végül a Szentlélekről is szólnom kell. Itt a nagy teológus, az 1985-ben meghalt Karl Rahnert idézem, aki a Hiszek a Szentlélekben című hitvallásában olyasmiket mond el a Szentlélekről, olyan pofon egyszerű dolgokat, amelyeket mindannyian tudunk, de talán nem tudatosítunk eléggé. Miket hisz a Szentlélekről Karl Rahner, a nagy teológus? Legalább akkor a teológus, mint Ratzinger, azaz 16. Benedek pápa. Azt mondja, hiszem, hogy megszabadít előítéleteimtől. Hány és hány ember előítéleteinek a fogja nem tud kiszabadulni az előítélet karmai közül, szajkózza egy életen keresztül azokat, ahelyett újra gondolná, és nem is tud egyedül ebből a kelepcéből, ebből a veremből kimászni, csak a Szentléleknek a segítségével. Másodszor azt mondja, hiszem, hogy megváltoztatja szokásaimat. A szokás a második természetünk. Gondolok, ha valaki káromkodik, És azt mondja, hogy hát le akar szokni, de nem megy. Igen, mert a szokás az a második természetévé vált, és onnan nehéz kimászni, kiszabadulni. De ha befogadom a Szent Lelket az életembe, olyan szokásom, olyan hibám, bűnöm nincs, hogy nem tudnék megszabadulni. Harmadszor azt mondja, hiszem, hogy legyőzi közömbösségemet. Igen, testvérek, a közömbös ember, tudják milyen? Olyan, mint az a kiégett tetőcserép. Egész májusban hullott az eső, de látnak egy fűszálat rajta, nem? Nem is lesz, mert ki van égve. Hány és hány ilyen emberi lélek van, mint a tetőcserép, teljesen ki van égve, hiába hull az áldás rá, hiába imádkoznak érte, egyszerűen nem történik semmi sem, mert a közöny az a bűnön túli állapot. Utána azt mondja Karl Rahner, hiszem, hogy szeretettel tölti el lelkemet. Hogy mi a szeretet, el kell olvasni Pál apostol első korintusi levelének a 13. fejezetét, ott Pál apostol mindent elmond. Hiszem, hogy megállít a rossz előtt, mondja Rahner. Amikor a lelkiismeret megszólal bennem, hogy ne tedd ezt, vagy tedd meg azt, akkor mindig ő szól a lélek. És ha én megteszem, vagy nem teszem meg azt szerint, hogy mire int, mire buzdít, akkor rá hallgatok. Hiszem, hogy fölbátorít a jóra. Tedd a jót, adakozz, vigyázz mások életére, vigyázz mások becsületére, mind-mind belső hangként sejlik föl bennünk. Hiszem, hogy legyőzi szomorúságomat. Kedves testvérek, a szomorúság az fájdalmas dolog. A szomorú embernek mindig sötét szemüvege van, mindig sötéten látja a világot. Az ilyen ember lassan becsavarodik, begugózik, elveszíti életkedvét, és talán másokra is rátelepszik. De ha engedem, hogy a lélek a lelkembe költözzön, ott átvegye az irányítást, akkor egészen biztos, hogy ki tudok ebből a csapdából, ebből a veremből kecmeregni. Hiszem, hogy szeretettel tölt el Isten ígéje iránt. Igen, hol van az íge, a Biblia az én lelkemben? Egy gyönyörű és elgondolkodható mondást szeretnék ezzel kapcsolatban idézni, jó volna megtanulni, nekem nagyon tetszik. Azt mondja, a Biblia tart távol a bűntől, vagy a bűn tart távol a Bibliától. Harmadik lehetőség nincsen. Értettek? Ha a Bibliát rendszeresen olvasom, az távol tart a bűntől. Vagy pedig éppen a bűn tart távol a Bibliától. Döntse el mindenki, hogy nála mi is a helyzet. Aztán tovább azt mondja Rahner, hiszem, hogy elveszi kicsinyhűtűségemet. Sokszor beszűkül a horizont, elfelejtjük azt, hogy Isten gondviselő atyánk, hogy törődik velünk. Csak lám, ami volt a közelmúltban, hányan becsavarodtak. Hiszem, hogy megerősít a szenvedésemben. Nem bírom tovább, hányszor hallottam éppen a csütörtökön eltemetett Haim András grafikus barátomtól. És mondtam neki, hogy bírni kell, kapaszkodni kell a keresztbe, és akkor visszahívott, hogy atya, köszönöm, valóban Jézussal lehet bírni, lehet cipelni a keresztet. És utoljára azt mondja Rahner, hiszem, hogy áthatja egész lényemet. Ha áthatja egész lényemet, akkor áthatja minden tevékenységemet. Akkor az valami csodálatos dolog lehet. Nos, kedves testvérek, ahogy mondtam, nem bonyolult filozófiai eszmefuttatást akartam volna a Szentlélekről mondani. Egyszerűen csak azt akartam önöknek elmondani, hogy első miként gondolkodjak az atyáról. Próbáljam felfedezni az ő szeretetét. Tudjam azt, tudatosítsam, hogy szeretettje vagyok. Az a gyönyörű szép virág, az a gyönyörű szép fa, a nagy természet, egy vízesés, minden értem az emberért van, ő abban is megmutatja irántam való szeretetét. Másodszor próbáljam tudatosítani, hogy ki számomra Jézus Krisztus, és azért is elemeztük végig a lübecki keresztnek a mondatait, hogy meg tudjuk válaszolni, hogy valóban hol van Jézus helye a mi életünkben. És Karl Rahner Szentlélekről szóló hitvallása azt próbálta bennünk tudatosítani, hogy mit tud tenni bennem a Szentlélek, ha befogadom és engedem működni. Ezért akkor mondjuk közösen, dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.